Szeretettel köszöntök mindenkit, a EISZ titkárság minden munkatársa nevében is. Az volt a felkérés, hogy beszéljünk az EISZ 2020-as változásairól, és próbáltuk, hogy egy picit esetleg legyen fókuszáltabb, de végül is a szervezőkben abban maradtunk, hogy beszéljünk mindenről. Ez azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ponton fogunk most végighaladni, nagyjából ez lenne az a néhány fontosabb esemény, amit érintőlegesen szeretnénk bemutatni, amikről azt gondoljuk, hogy 2020-ban egy nagyobb változást, kisebb-nagyobb változást jelentett az EISZ életében és az EISZ tagkönyvtárak életében is. Ez nyilván azt is, hogy most 2019-es eseményekről is beszélnünk kell, hogy amik átgyűrűznek, vagy hatással vannak, vagy valamilyen szempontból befolyásolják az előttünk levő évnek az eseményeit. Úgyhogy beszélni fogunk a 19-es elzevíres tárgyalásokról, beszélni fogunk a Taylor & Francis tárgyalás, ami szintén 19-es esemény, de azért érezhető hatása van 2020-ban. Beszélünk az újonnan megkötött szerződéseinkről, amik közt nagyon sok új konstrukciós szerződést sikerült megkötni, ami azt is jelenti egyben, hogy már a közbeszerzési hatóságon is átmentek ezek az új típusú szerződések, és még több más olyan témát, ami azt gondolom, hogy a tagkönyvtárak túlnyomó részét érinteni fogja 2020-ban. Úgyhogy átfogó képet akarunk nézni, akkor ezt az ábrát tudnám kivetíteni. Én pontosan tudom, hogy senki nem fog előbbre jönni, mert nem jönnek előbbre az emberek, de csak szeretném jelezni, mivel a statisztika hivatalban vagyunk, nagyon sok ábrát meg számot fogok kivetíteni, és egyáltalán nem zavar, ha valaki közben úgy dönt, hogy az egyenletesebb elosztás miatt egy picit előbbre ül a hátsó sorokban. Mi az, amit látunk ezen az ábrán? Nagyon sok szép kékes árnyalatot. Ugye azt látjuk, hogy az EISZ-nek a éves költségvetése, mert jelen pillanatban nagyjából 5,5 milliárd forint, ez ugye két forrásból áll össze, az egyik az a központi támogatás, amit ugye az NKFIA, mint kvázi Magyar Innovációs Hivatal rak bele az EISZ-be, és a másik fele, az pedig az intézmények által biztosított önerő, amivel ugye az adatbázis előfizetési díjait jelenti, hogyha egyszerűen akarjuk megfogalmazni a dolgokat. És az elmúlt egy évben, ami változás történt Magyarországon, az láthatólag begyűrűzött az EISZ életébe is. Ugye a központi költségvetés, amit a NKFIA 2 milliárd forintot biztosít minden évben, az ugye az ITM alá került, az NKFIA betagozódott az ITM alá. Azt látjuk, hogy az intézményi önrészek megosztása, az a felsőoktatás teszi ki most már 83%-át az önrészeknek, ami egyrészt azt jelenti, hogy egyre jobban eltolódik a felsőoktatás irányába a program. Másrészt azt jelenti, hogy mivel tavaly az ITM alá betagozódott a felsőoktatás, ezért az önrészeknek a felsőoktatás első 95%-át, még egy alsó becslést mondjak, szintén az ITM biztosítja. És hogyha megnézzük a második cikkeit, ami pedig az akadémiától átcsoportosított, szépen mondva, a intézet hálózatot, szintén az ITM alá tartozik most már. Tehát bátran mondhatjuk, hogy ennek az éves szinten 5,5 milliárdos költségvetésnek alsó hangon mondjuk 97%-át az ITM biztosítja immár. Ennek ugye több különböző forrásból, intézmények költségvetésén keresztül, az NKFIA-n keresztül, céltámogatáson keresztül, az Eötvös Loránd kutatási hálózaton keresztül, és így tovább. Tehát nagyon sok forrásból jön, de mindegyik forrás valahogy is az ITM-nél köt ki. Nagyon örülök persze, hogy itt van az EMMI képviselő, és ennek nagyon örülünk. Ugye az EMMI még amikor 5 éve, mint egy ilyen 3 milliárd forint volt az éves költségvetésünk, akkor egy éves szinten egy olyan 15-20 millió forinttal támogatta meg a közkönyvtárakat és egyéb olyan könyvtárakat, amik hozzá tartoztak. Ez a szám, ez most arra tulajdonképpen 0 forintra csökkent, tehát az EMMI ilyen módon úgymond kiszállt az EISZ-ből jelen pillanatban, meglátjuk, mi persze örülünk, hogyha újra aktivizálódik valamilyen szinten a közkönyvtárak és az országos szakkönyvtárak támogatása, mert azt kell látnunk ezen az ábrán, hogy még a felsőoktatásnak van egy gazdája, aki odafigyel, aki forrást biztosít, még mondjuk a kutatóhálózatnak van egy gazdája, hogy odafigyel, az a probléma, ami mondjuk az országos szakkönyvtárakat jellemezte, vagy a közkönyvtárakat jellemezte, vagy a múzeumi szférát, vagy a levéltárakat jellemezte, hogy nincs egy olyan fenntartó mögötte, aki egységesen mögé, és azt mondja, hogy a online szakirodalmi forrást megtámogatjuk, akár céltámogatással, akár költségvetési forrással, akár egy jó szóval. Ez ugye nem állt rendelkezésre, nyilván az országos szakkönyvtárak nehéz helyzetben vannak ilyen tekintetben, hiszen mindenkinek más a fenntartója. Ez a minisztérium, az a hatóság, ez a szervezet, az a szervezet. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz számunkra egy ilyen egységes háttértámogatást biztosítani. Ez a lehetőség mondjuk a közkönyvtárak, levéltárak esetén talán adottabb volna, és lenne rá lehetőség, ugyanígy a kórházak esetén is lenne rá lehetőség. Egyelőre ezek az intézmények mind maguk a saját költségvetésük keretéből próbálnak valami úton, módon így, hát most majdnem csak életben maradni, úgymond az online információs piacon, de azt látjuk, hogy ezek az intézmények, mondjuk a kórházak 1,5%-át teszik ki a befizetett önrészeknek, a levéltárak 0,02%-át teszik ki a befizetett önrészeknek, és a teljes magyar országos múzeumi hálózat is 1% alatt marad. Ami nyilván abból is áll, hogy nekik nincsen szükségük mondjuk nagyon-nagyon drága orvosi szakfolyamatokra, hanem mondjuk elsősorban olcsóbb szakirodalmat, piaci alapon olcsóbb szakirodalmat használnak. De látnunk kell ezen az ábrán, hogy az EI szóhatatlanul kezd tolódni úgymond a felsőoktatás irányába, és így mond óhatatlanul kezd a egyfajta ilyen kicsit ilyen ITMS látásmódot magáévá tenni, mert onnan érkeznek a támogatások, onnan érkezik a költségvetés az intézmények számára is. Ugye 2020-ban most már mintegy 70 adatbázist fogunk biztosítani 250 intézmény számára. Nem tudom, a kollégák közül ki az, aki foglalkozik közbeszerzésekkel, az EISZ titkárság várhatóan 34 közbeszerzést szeretne lefolytatni. Ennek már a túlnyomó részét, ennek már egy részét lezártuk, tehát a 2020-as adatbázisoknak egy jelentős részére már lezajlott a közbeszerzés, a szerződések hozzáférhetők a honlapunkon, előfizetési díjjal, felhasználói feltételekkel, előfizető intézményekkel, minden más paraméterrel, úgyhogy ezt nyugodtan lehet kattintgatni, nézegetni, és van még egy-két olyan közbeszerzés, ami előttünk áll, és amit ütemezetten végrehajtunk az év során. Nyilván a közbeszerzések közt vannak olyanok is, amik egyfajta beszerzéses jellegű közbeszerzés, tehát ilyen módon nem kötődik az év egyik időszakához sem. Még a 250 intézményről fogok beszélni egy kicsit. Ha megnéznénk, hogy a 250 intézmény típus szerint hogyan osztik meg, akkor egy teljesen más osztatú diagramot látnánk, tehát értelemszerűen ott a darabszámra a felsőoktatást teszik ki mondjuk az EISZ tagintézményeknek a harmadát vagy a negyedét. Tehát itt sokkal darabszámra sokkal kisebb fajsúlyt képviselnek, de költségvetés szempontjából a 83%-át adják a programnak. És ugyanígy mondhatjuk, hogy nyilván sokkal nagyobb szeletet képviselnek a közkönyvtárak, hiszen 70-80 közkönyvtár tagja a programnak. Költségvetés szempontjából ők mondhatjuk, hogy nem hát most tényleg nem akarok csinálni, nem akkora fajsúlyt jelentenek a programban. Ez nem egy fontossági sorrendet jelent félreértés ne esik. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik intézmény fontosabb, mint a másik. Tehát a budavári Mátyás templom kétfős múzeuma is pont ugyanolyan fontos lehet, mint akár a Corvinus Egyetem a program szempontjából. Csak mivel ez egyfajta piaci tevékenység, hogy adatbázisokat szerzünk be, közbeszerzéseket folytatunk, ezért óhatatlanul begyűrűzik a költségvetésnek az aránya. Ugye tavaly volt az első olyan évünk, amikor nagyobb számban jelentek meg open access szerződések az EISZ keretében, ami elsősorban a kutatóintézetek és a felsőoktatás számára jelentett egy olyan lehetőséget, amit a felsőoktatási könyvtárosok, kutatóintézeti könyvtárosok nagyon régen vártak, és ez egyfajta segítséget is jelent, én azt gondolom, a szakkönyvtárosok számára, hogy olyan munkafolyamatokban tudnak részt venni, amit korábban nem tudtak összefogni, mert az intézmény nem látta át maga sem, nem volt open access stratégiája, nem volt open access alap az intézményekben, nem volt rálátás egyszerűen. Mi már harmadik éve futtatunk egy felmérést a magyar egyetemek, meg nagyobb kutatóintézetek körében, amivel azt próbálja felmérni az EISZ, hogy mennyit költenek a magyar intézmények az open access kiadásokra. Ugye amikor én egy cikket szeretnék open access módon megjelentetni, akkor nagyon gyakran ezt az APC-díjat be kell fizetni az intézményeknek, ezt pályázati pénzből, költségvetésből, az intézmény open access alapjából, bármi egyéb forrásból biztosítja a szerző. És az derült ki 3 évvel ezelőtt, hogy az intézményeknek tulajdonképpen fogalmuk nincs, hogy az intézmény mennyit költ open access-re. Tehát megfuttattuk a kérdőívet, nagyon-nagyon sok magyar egyetem között, és körülbelül 4 helyről érkezett válasz, hogy ők tudják, úgy nagyjából, satsz per kb. Esetleg, ugye egy olyan kisebb hiba határon belül tudják, hogy mennyit költött az intézmény. Maga ugye a gazdasági hivatal sincs erre felkészülve, nem volt felkészülve, most már a felmérés hatására egyre jobban fel van készülve, mert nem tudta érteni, hogy mi az, hogy A, P, C, D, tehát hogy ez meglátta, hogy ez folyarat neve, akkor lekönyvelt, hogy ez biztos valami előfizetés, vagy valami könyvtári dolog, vagy valami beszerzés, tehát nem tudták ugye a könyvelésben elkönyvelni, hogy mi az, hogy A, P, C, azt hozzácsapták tényleg az előfizetési díjakhoz, és így tovább. Az egészen biztos, hogy a tavalyi felmérésen az derült ki, már viszonylag sok intézmény tudott valami adatot összeszedni, ez annak is köszönhető, hogy már 2 éve próbálja nyüstölni a gazdaságit. 15 olyan intézménytől jött válasz, akik tudtak valamilyen adatot, ebből körülbelül 10 olyan volt, hogy fogalma sincs az összes cikk adatáról, de legalább egy részét már fel tudta mérni, már fel tudta göngyölíteni. Ez összesen 1.250.000 eurót jelentett, úgyhogy ez csak 15 intézménynek csak egy töredéke, amit költött a magyar kutatói közösség. Ez ugye nem az a probléma, hogy mennyit költünk, mert az nagyon jó, hogy a kutatásra pénzt áldozunk. Az a baj ezzel, hogy senkinek nincs rálátása, hogy mennyit költ az ország erre. Tehát, hogy az hagyja, hogy egy intézményben a könyvtár esetleg nem lát rá, hogy az egyetem mennyit költött erre összességében a különböző forrásokból, az sokkal nagyobb baj, hogy az ország nem lát rá arra, hogy mennyit költünk Open Access publikálásra. Tehát ez egy óriási probléma, mert csökkenti az érdekérvényesítő képességünket a kiadók fele, hogyha nem tudjuk, hogy milyen összeget mondjunk be. Ez nehezíti egyáltalán az átállást arra, hogy egy Open Access világ eljöjjön, amikor nem kell a könyvtárosnak azzal bajlódni, hogy paywall mögött vannak a cikkek, és ez mondjuk egy kisebb könyvtár esetén is probléma, ugye akinek nincs pénze előfizetésre, és mennyire várja, feltételezem, hogy mennyire várja azt az Open Access világot, mondjuk egy kisebb egyetemi könyvtár, vagy egy kisebb múzeumnak a könyvtára, amikor már tényleg hozzáférhet azokhoz a kutatási adatokhoz, kutatásban megjelent eredményekhez, amikért korábban fizetnie kellett volna. Ezt az átállást szeretnénk elősegíteni, azzal, hogy egyre több kiadóval kötjük meg az Open Access szerződést, és bízunk benne, hogy egyre több ország fog csatlakozni ez a kezdeményezéshez, olyanok is, akik eddig nem voltak túl aktívak ebben. 2020-ban itt a felsorolt kiadókkal van ilyen Open Access szerződésünk, és ez azt is jelenti, hogy a magyar tudományos kibocsátásnak már egyre nagyobb hányadát fedik le az EISZ-es szerződések kisebb-nagyobb ráhagyásokkal. Tehát azt mondhatjuk, hogy 2020-ban abban bízunk, hogy a magyar tudományos kibocsátásnak már egy nagyobb részét lefedik az EISZ-es szerződés, és azt jelenti, hogy a magyar tudományos kibocsátásnak már több mint a fele, sőt, becsléseink szerint már a 70%-hoz közelítő aránya eleve Open Access módon jelenhet meg, ez ugye a láthatóságot is növeli, és még sok egyéb előnye van a magyar kutatók számára. Azt is látjuk, erről majd beszélni fogok, hogy egy kiadó ugye kihullotta ebből a körből, tehát Taylor & Francis-szel nem kötöttünk szerződést 2020-ra, így módon Open Access publikálási lehetőség sem adott a kutatók számára, viszont nagyon-nagyon sok új szereplő lépett be a piacra, ez egyfajta ilyen ösztönző tényező is az ő számukra, mondanom se kell, tehát amikor azt látják, hogy az EISZ országos szinten tudja képviselni az intézmények érdekeit, és az intézmények, az egyetemek kutatni, tehát ez egy elvárás, akkor egyre több olyan kiadó van, aki belátja, hogy ő piaci alapon működik, tehát meg kell felelnie, csúnyán mondva, a vásárlói igényeknek. És ezért hajlandók olyan kiadók is Open Access szerződést kötni, akik korábban elzárkóztak elől. Ugye 2020-ban először van az EISZ keretében a Cambridge-el ilyen Open Access megállapodásunk, az IEEE-vel, az IOP-vel, az LVV-vel, és megtartottuk a kiadók nagy részét. Ugye ha már itt a múzeumi levéltári könyvtárak vannak most a fókuszban, akkor ugye mondhatom, az akadémiai kiadónál is Open Access szerződésünk van, tehát azok az intézmények, akik mondjuk az akadémiai kiadólapjaiban szeretnének publikálni, és nem egyből egy elzevíres folyamatot céloznak meg a cikkükkel, akár mert területileg, szakterületileg inkább az akadémiai kiadóhoz passzol, és nem az elzevírhez, azok is megtalálhatják ezt a lehetőséget a maguk számára. Egész pontosan a becsléseink szerint több mint 2000 magyar cikk jelenhetett meg tavaly az EISZ-es szerződések keretében. Nyilván ezek közt van olyan még, ami megjelenés alatt áll, meg majd később jelenik, meg stb. De nagyságrendileg 2000 cikkről beszélünk, ami 2019-es EISZ-es szerződéseknek köszönhetően jelent meg. hogyha ezt átszámolnánk arra, hogy egy cikknek mekkora az APC költség, tehát mennyit kell fizetni a kutatónak, hogyha open access módon akarja megjelentetni, akkor ez azt jelenti, hogy nagyjából 4 millió euró költséget spóroltak meg az EISZ-es szerződések a magyar kutatóknak, és persze pontosan tudom, hogy ezeket az APC-díjakat tényleg pályázati keretből hozták, meg nemzetközi grantekből hozták, meg a költség, az intézmény költségvetéséből hozták, meg innen-onnan hozták, tehát pontosan tudjuk, hogy ezek különböző források voltak, de ez mégis azt jelenti, hogy 4 millió erős költséget sikerült központilag kezelni az EISZ-nek, amire már van rálátásunk, tudunk vele tervezni, és amivel az intézménynek úgymond semmi gondja nincs. Tehát ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy korábban honnan származott az a forrás, amit APC-re költött, hogy grantből, vagy költségvetésből, vagy a saját zsebéből, azt most tudja másra fordítani a kutató, vagy az egyetem, vagy aki éppen arra fordította korábban a költséget. Úgyhogy ebben nagyon bízunk, hogy ez a trend folytatódni fog. Ugye az EISZ-es Open Access szerződéseknek vannak ilyen nagyon, nagyon fontos sarokpontjai. Az egyik ilyen, hogy az Open Access szerződés azoknak az intézmények a kutatóira vonatkozik, akik részt vesznek a konzorciumban. Tehát bár ez egy nemzeti konzorcium, de ami megkötjük a Wiley-val az Open Access szerződést, az csak azokra az intézményre vonatkozik, akik a Wiley konzorciumban szerepelnek. Tehát én hiába akarok, fejben nem tudom, hogy a KSH-ban van-e Wiley, de úgy tudom, nincs. Tehát ha én KSH-s kutatóként szeretném mondjuk a Wiley-ban publikálni, ezt megtehetem, de nem fog rá vonatkozni az EISZ-nek az Open Access szerződése, mert a KSH nem vesz részt a Wiley konzorciumban ilyen-olyan okokból. Tehát az első szempont az ezt tudatosítani a kutatóinkban, a könyvtárosokban és minden a kutatói szféra minden szereplőiben, hogy a szerződés azoknak az intézményeknek a munkatársaira vonatkozik, akik részt vesznek a konzorciumban. Ez azért is nagyon fontos, hogy a tudatosítás, hogy a szegény kutató, aki éppen 100 fele áll a feje, meg mindenre figyel, véletlenül ne felejts el a 3 affiliációban megadni azt, amelyikre vonatkozik a szerződés. Ugye jártunk így, hogy szegény kutató megadott éppenséggel volt egy egyetemmel munkaviszonya, meg egy kutatóintézettel, meg még egy kutatócsoporttal is, és akkor a 3-ból az egyiket adta meg, és hát pont annak az intézménynek nem volt benne a konzorciumban, és ezért nem vonatkozott rá a szerződés, úgyhogy ezt tudatosítanunk kell, hogy pontosan adjuk meg az affiliációt, hogy be tudja azonosítani a rendszer eleve, hogy rá vonatkozik a szerződés. Ugyanakkor azt is tudatosíthatjuk a kedves kutatókban, hogy egy csomó plusz munkától megszabadult. Ugye mi az, amit nem szeretnek a kutatók? Az adminisztráció, persze, tudom, a könyvtárosok se szeretik, de a kutatók sem szeretik. És ezt nyugodtan kihangsúlyozhatjuk, hogy ezeknek a szerződéseknek köszönhetően egy csomó adminisztratív teher leesik a vállukról, amit mondhatjuk, hogy a könyvtár átvállal, vagy az EISZ átvállal, hát attól függ, ki mondja ezt most épp a kutatónak. Nagyon fontos tudatosítani, hogy ez a levelező szerzőkre vonatkozik. Tehát, hogyha szegény magyar társszerző a 7 szerzőből a 6., akkor rá nem érvényes a szerződés, tehát, hogy ő nem tud Open Access publikálni a szerződés keretén belül. Minden ilyen szerződés, nem csak Magyarországon, az összes külföldi szerződés esetén is, a levelező szerzőre vonatkozik. Mondom, hogy a levelező szerző intézménye felelős a cikkért, neki kell rendezni az APC kérdéseket, meg minden egyéb kérdést is. Neki kell rendeznie. Ezek, amiket most elmondtam, ez azt jelenti, hogy nekünk szakkönyvtárosoknak ez egy csomó új lehetőséget jelent. Ugye egy csomó új lehetőséget jelent tényleg a fenntartónk felé, az intézményi kutatóink felé, hogy jelezzük, hogy itt a könyvtár egy olyan szolgáltatást biztosít, ami nektek fontos. Ez azt is jelenti, egy csomó olyan új munkafolyamatot jelent számunkra szakkönyvtárosok számára, amivel korábban nem találkoztunk, ugye az Open Access dashboardokon bogarászunk, meg a szerzők affiliáciát bogarásszuk, meg a szerzőket próbáljuk oktatni arról, hogy próbáljanak, legyenek szívesek úgy publikálni, ami megfelel a szabványos követelményeknek. De egy csomó olyan új feladat megjelenik, ami a szakkönyvtárnak egy erőt adhat az érdekérvényesítésben, mert erre ténylegesen szüksége van a kutatóknak, az kutatóintézet vezetőségének, és így tovább. Ugye, annak ellenére, hogy minden egyes ilyen Open Access szerződésnek megvannak ezek a sarokkövei, mindegyik egy picit más természetesen, mert a folyamatoknak egy más arányára érvényes, meg egy picit meg a publikálható cikkeknek más típusára érvényes, meg így kell, meg úgy kell azonosítani a szerzőket, és így tovább. A honlapunkon megpróbáltuk összeszedni és napra készen tartani a könyvtárosok számára, hogy melyik kiadónál mik a legfontosabb paraméterek az Open Access szerződés keretében, hogy milyen cikktípusra érvényes, hogy melyik folyóiratokra érvényes, hogy hogyan működik a könyvtár részéről a szerző jóváhagyás, hogy tényleg az intézményhez tartozik a cikk elfogadása, és így tovább. Ezt igyekszünk napra készen tartani. Faragó Dániel meg Sütő Péter kollégámat nyugodtan lehet zaklatni, nagyon örülnek minden ilyen telefonnak és megkeresésnek. Ők rakták össze a honlapnak ezt a részét is, ahol összeszedték, és bízunk abban, hogy ez minden kérdésre választott, de ha nem, akkor segítünk, és próbálunk utána menni a dolgoknak, hogyha elakad valahol a rendszer. Ugye az Open Access-szel kapcsolatban tavaly volt az Elsevier, mint az egyik nagy téma az EIS-szel kapcsolatban, és tényleg már hát nagyon boldog vagyunk, hogy elértük az inger küszöböt, és felkerültünk az Index címoldalra, meg minden egyéb helyre, hol jobb, hol rosszabb szövegkörnyezetben, ez ugye attól függ, mennyire ment utána a kedves újságíró a háttérnek. Ugye 2019 első fél évben a magyar közösségnek nem volt hozzáférése az Elsevier tartalmakhoz, ugye a Science Directet és a Scopus-t is lekapcsolta a kiadó, mert nem volt hajlandó elfogadni a magyar kutatói közösség feltételeit. Ugyanakkor fél év után belátta, hogy ez számára is pont ugyanakkor a veszteség, mint amúgy természetesen számunkra is nagy veszteség, hogy nem volt hozzáférésünk a folyóiratokhoz. De látnia kellett, hogy ez így nem járható út, hogy visszautaljak az elején, hogy ez tényleg egyfajta piaci tevékenység, ugye ez nála egy 1,5 milliárd forintos kiesést jelent, ami ugye prémiumok elvonásában jelentkezhet a kiadó oldalán, és így tovább. De végül a magyar tárgyaló bizottságnak sikerült megállapodni az Elsevierre. Ebben nagyon nagy szerepet játszott az is, hogy a kiadó is érzékelte, hogy ez tényleg egy országos igény. Tehát ugye a tárgyaló bizottságban ott volt az EMMI képviselője, az ITM képviselője, a rektori konferencia képviselője, a kancellárok képviselői, az akadémia képviselője. Tehát egyszerűen nem tudta megkerülni ezt a bizottságot. Bármelyik minisztériumhoz ment oda, azt látta, hogy ott ül vele szemben az, aki ott ült a tárgyalóasztalnál. Bármelyik intézethez ment oda, vagy ilyen intézeti fórumhoz, akkor azt látta, hogy itt ül az ember, akivel a tárgyalóasztalnál is találkozott. Tehát nem tudta megkerülni egyszerűen a bizottságot, ez is nagy szerepet játszott benne, és végül is nyáron elfogadták a két legfontosabb olyan feltételt a tárgyalóbizottság részén, amivel nem volt hajlandó engedni. Az egyik, hogy az új szerződés ne jelentsen árnövekedést, ezt talán a könyvtárosok fülének is nagyon jól cseng. És a másik pedig, hogy minden további korlátozás nélkül a magyar levelezős szerzős cikkek jelenjenek meg Open Access módon az Elsevier folyóirataiban is, és ezt is elfogadták, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy árnövekedés nélkül továbbra is hozzáférnek a magyar intézmények a folyóiratokhoz, plusz megkapták a publikálási lehetőséget a kutatók. Volt egyébként egy nagyon kedves kutató, aki egy tündéri levelet írt, ugye ő volt az, aki nagyon sok fórumon hangoztatta, hogy össze fog omlani a rendszer a folyóiratok nélkül. Hát itt világ vége lesz, hogyha nincs Elsevier, és tudjuk, hogy fontos, tehát félre, nem karikírozni akarok, tudjuk, hogy fontos, és hogy ez nem lehet feltétel, hogy akkor ilyen követeléseink vannak az ő interpretációban, hogy ne legyen árnövekedés, meg Open Access publikáció, amikor azt lehet, hogy tényleg 5-6 hónap után a kiadó elfogadta a feltételeket, azt mondja, hogy hát tényleg igazunk volt, és akkor külön felhívott, hogy akkor ő belátja, hogy ez tényleg egy nagyon jó dolog volt, hogy kiállt a magyar kutatói közösség, hogy keresztül verte az érdekeit, és hogy tényleg sikerült egy olyan megállapodást kötnünk, amire mondhatjuk, hogy hát nem akarok nagy szavakat, de tényleg, tehát Washingtontól, Törökországon át, Cipruson keresztül, Luxemburgig hívták az EIS-es munkatársakat, hogy beszéljenek erről, hogy ezt hogyan zajlott a tárgyalássorozat, hogyan készültek fel rá, és így tovább. Úgyhogy 2020, ugye ez egy 3 éves megállapodás lett végül, tehát idén és jövőre már nem kell úgymond aggódnunk ezen, a szerződést megkötöttük, aláírta minden fél, fenn van a honlapunkon, bárki megtekintheti, úgyhogy a publikálási lehetőség és a hozzáférés is biztosítva van az Elsevier folyóiratok számára. Ugye maga az Elsevier is érzékelte, hogy nem tudja kikerülni az Open Access szerződéseknek az igényét egyszerűen, nincs már rá lehetőség, elfogyott a mozgástér, nem tud hagyományos szerződéseket kötni, nem csak nálunk, nagyon sok más országban sem. És rájött, hogy ezzel a lehetőséggel meg tudja még tartani a bevételét. A Taylor and Francis az egy frissebb fejlemény, és nem is kapott akkora sajtóvízhangot, sajnos és szerencsére. A Taylor and Francis egy nagyon furcsa jelenség, amivel bevallom, hogy az eddigi 5 éves EISZ-es múltamban én nem találkoztam. Ugye van az EISZ-nek egy nagyon jól felépített éves munkaterve, bekérjük az indikatív árajánlatot, stb. És a Taylor and Francis azután nyújtott be egy új ajánlatot, amikor mi már az intézményekkel letárgyaltuk a dolgot. Mindenki aláírta a megrendelő nyilatkozatot, a megadott árral, és így tovább, és akkor a Taylor and Francis közölt, hogy akkor új feltételek. Mondtuk, hogy ezt nem tudjuk értelmezni, hogy új feltételek, hát már kaptunk egy árajánlat, egy indikatív ajánlatot, most hogy került elő még egy az év vége fele. Ebben az indikatív árajánlatban nagyon sok problémás momentum van, például az, hogy került elő, de nagyon sok olyan probléma van vele, nem az a legnagyobb probléma, hogy magasabb lett az előfizetés díj, mert a könyvtárosok ezt már hozzá vannak szokva, tehát ennek a tárgyaláshoz, hogy magasabb lett az előfizetés, ez már lepattal rólunk, úgymond. De visszavontak egy csomó olyan feltételt, ami korábban adott volt. Ilyen például az archiválási jog megtartása. Ugye amikor átáll a kedves egyetemi könyvtár egy adatbázis előfizetés, akkor elvárja azt, hogy amikor én lemondom a nyomtatott folyamatokat, amiket már rég lemondtam amúgy is, akkor az adott évnek az évfolyamait, azokat örökös hozzáférésben megtarthassam akkor is, ha jövőre lemondom az adatbázist, hiszen azért mondtam most a nyomtatott folyamatot, tehát ha én jövőre kilépek a Taylor and Francis szerződésből, konzorciumból, akkor is lesz hozzáférése még a 18-as évfolyamokhoz, vagy a 19-eshez, vagy amire előfizetésem volt. És például ezt a jogot törölték az ajánlatból, és nem mutatkoztak rugalmasnak, úgymond, hogy visszategyék. Tartottunk konzultációt az intézményekkel és több más résztvevővel, akik benne voltak, és végül is arra a döntésre jutottunk egyetértésben, hogy nem hosszabbítjuk meg a Taylor and Francis, nem kötjük meg a Taylor and Francis szerződést 2020-ra. Nagyon hálásak vagyunk, mert nagyon sok intézmény beállt ebbe a vonulatba, és közölte, hogy akkor ők a nyomtatottat se hosszabbítják meg, nem kötnek semmilyen egyéni szerződést, elmagyarázzák a kutatóknak, oktatóknak, hogy most ez a helyzet, két lehetőség van. A. Nincs Taylor and Francis, mert ilyen feltételeket ezt nem lehet elfogadni, mert akkor utána bármit meg lehet csinálni. B. Elkezdünk így külön-külön mi is előfizetgetünk, ő is előfizet, és akkor a kiad azt jelenti, hogy jó, hát kisebb lett a bevételed, azért van bevétele, nem kell attól félni, hogy a kutatók elszoknak esetleg a Taylor and Francis-es folyamatok használatától, meg az adatbázisaiktól, hanem úgy ki kikophat esetleg a köztudatból, hogyha senki nem fizet rá elő. Úgyhogy ettől nem kéne félniük. És nagyon sok intézmény vállalta azt, hogy akkor ők nem fizetnek elő se egyénileg, se semmilyen módon a Taylor and Francis-es dolgokra, és azt várjuk, hogy a kiadó térjen vissza azokra az ajánlatokra, amiket tavaly előtt megtett. Ezek nagyon előremutató szerződések voltak, az előző két évben kötöttek, és mi magunk is egy kicsit csalódottak vagyunk, mert a Taylor and Francis volt az egyik nagyon fontos ilyen, amikre újjal lehetett mutogatni, hogy na, a Taylor and Francis-hez is Open Access szerződésünk van, hát most már nincs sajnos, és 2020-ban nem is lesz. Bízunk benne, hogy ez változni fog. Ugye ez az intézmények részéről is egy nagy bátorság, mert azt senki nem garantál, hogy ugyanaz lesz, mint az Elsevier-nél, hogy a kiadó majd fél év után jelentkezik, hogy bocsánat, de mégis szeretném újra tárgyalni a dolgokat, és elővenni a régi ajánlatokat, a régi feltételeket, és itt erre semmilyen garanciánk, és az intézmények is pontosan tudják, hogy ez részükről is egy nagyon bátor beleállás a dologba, mert lehet, hogy se idén nem lesz, se jövőre nem lesz, se az. Lehet, hogy a professzorok meg a tanszékvezetők elkezdenek hőbörögni, akkor meg kell velük beszélni. Tehát ezt pontosan tudjuk, hogy ez mindenki részéről egy bátor vállalás, és semmi nem garantálja, hogy eredmény lesz a végén, de azért bízunk benne, hogy lesz. Megkötöttünk egy újfajta e-könyves szerződést. Az volt a tapasztalatunk, amikor 3 éve e-könyves beszerzéseket kínáltunk az intézményeknek. Egyrészt, hogy óriási rá az igény, bevallom, én is meglepődtem, hogy ekkora rá az igény. Másrészt az volt nagyon sok esetben a visszajelzésünk, hogy ezek az e-könyves beszerzések, ezek nem illeszkednek az éves munkafolyamatokba, tehát nem úgy működik, mint az adatbázis előfizetés, hogy minden évben ugye egy évre előfizetünk, hogy tudjuk, hogy nagyjából ekkor jön majd a megrendelő, ekkor kell igényelni a költséget, ekkor kell aláíratni, ekkor kell elindítani a köröket, hanem az e-könyvek azok mondjuk pályázatból, meg maradványkeretből, meg egyéb forrásból, és akkor beszerzik az adott tanszéknek, karnak, intézménynek, stb. És igen, hosszas egyeztetés után jogászok, közbeszerzési szakemberek, stb. Végül sikerült lefuttatni egy olyan közbeszerzést, aminek a végén kötöttünk egy 2 éves keretszerződést, ami azt jelenti, hogy az intézmények bármikor jelentkezhetnek az EISZ-nél, hogy mi szeretnénk erre a Springeres elkönyvcsomagra előfizetni, ezt megtehetik decemberben, augusztusban, januárban, amikor épp a pályázatnak lejár a beadási, elszámolási határideje, és még rájöttek, hogy el kell számolni valami kiadással, ezt bármikor megtehetik az évselen, tehát nem kötött az EISZ-es munkafolyamatokhoz. Mi bízunk benne, hogy ez a fajta rugalmasság, ez tényleg az intézmények javát szolgálja, mi azt érzékeltük, hogy erre nagy a fogadókészség, és olyan szempontból is érzékeljük, hogy nagy a fogadókészség, nagyon sok olyan intézmény is jelentkezik, akinek amúgy nincs Springeres előfizetése, mondjuk művészeti típusú intézmény, de mondjuk a Springer elkönyvekből a művészeti típusokat meg akarja venni az intézmény számára. Ezek ugye nem előfizetések, ezek beszerzések, tehát megvesszük a könyveket örök használatra, és hozzáférnek az intézmények. Úgyhogy bízunk benne, hogy esetleg más kiadóknál is lehet majd hasonló szerződéseket lefuttatni, ezt meglátjuk, most van egy ilyen mintánk, a honlapunkon már elérhető, hamarosan megpróbáljuk részletesebben és kicsit alaposabban is kommunikálni, ezt egy pár hete, hónapja kötöttük, és akkor megkeressük majd az érintett intézményeket külön-külön is ezzel a lehetőséggel. Akkor az volt még a másik kérdés, hogy a magyar szolgáltatókról is beszéljünk egy kicsit. Ugye látjuk, hogy egyre bővül a magyar szolgáltatói helyzetkép az EISZ-en belül is. Ez azt is jelenti, hogy érezzük mi is, hogy az EISZ egyfajta katalizátort jelent a magyar szakkönyvkiadók számára, tehát érzik ők is azt, hogy meg kell jelenniük az online térben, tehát most már nem fenntartható az a modell, ami az elmúlt 70 évben fenntartható volt számukra, és ha látjuk, hogy az elején 1-2 kiadó jelentkezett, és ez így ilyen robbanásszerűen megnőtt ez a szám, jövőre is újabb és újabb kiadók jelentkeztek be az EISZ körébe, és szeretnénk majd nekik is lehetőséget biztosítani. Azt is látjuk, hogyha megnézzük a számokat, ugye akik látják, hogy teljesen más íveket járnak be ezek az adatbázisok. Tehát nem úgy van, mint mondjuk a Taylor & Francis, hogy az elején 6-8 intézmény, aztán 15-20, aztán mondjuk 20-25, tehát ilyen lassabb felfutás, hanem ezekre egyből rárepülnek az intézmények, mert ezeket előfizetik múzeumi szakkönyvtárak, levéltári szakkönyvtáraknak, se anyagi erőforrásuk, se igazából igényük nincs arra, hogy mondjuk olyan nemzetközi adatbázisokra fizessenek el, amivel 1-2 letöltése van az ő kutatóiknak. Viszont a magyar szakkönyvek, mondjuk az Osirisre, a Larmattára igenis nagy az igény a részükről is, és látjuk, hogy egyből, amikor mondjuk a Larmatta megjelenik a kínálatban, akkor egyből 47 intézmény előfizet rá, nem 5 meg 6, hanem 47, vagy az Osiris, hogy egyből 51 intézmény jelentkezik. És ezt látjuk a többi esetben, és ugye látjuk, hogy ott a felső 4 sorban vannak azok, akik az elején voltak ezén előfutárainak, az akadémiai kiadó, meg az Arcanum digitális tudomány. Tehát látjuk az akadémiai kiadó, mert a MERSZ-nek még egy hosszabb felfutása volt. Ez annak is köszönhető, hogy nem nagyon volt benne tartalom, teszem hozzá. De látjuk, hogy kellett 1-2 év, amíg bejáratták a MERSZ-et. Most már ugye egy egyetem nem tud meglenni MERSZ nélkül. És azt látjuk, hogy ez az idő, ez lerövidül, tehát utána már egyre több e-könyv, egyre több kiadónál, egyre több platformon, egyre több intézményt vonz. Ez azt is jelenti, hogy idén már több mint 8000 magyar e-könyvet tudunk az EISZ-en keresztül biztosítani. Nagyjából 15 kiadónak szinte a teljes szakkönyv portfóliója hozzáférhető. Ez egy olyan kutatói kört is megszólít, el tud érni a szakkönyvtárának segítségével, akinek nem volt igénye eddig mondjuk angol nyelvű szakfolyóratokra, ilyen-olyan okokból a szakterülete miatt, a bármilyen más okokból nem volt rá igénye. Ezeket most el tudjuk érni a saját szolgáltatást, meg tudjuk őket szólítani. Ugye ez azt is jelenti viszont, hogy a szakkönyvtárnak ez megint csak egy új feladat, hogy felfuttassa ezeket az adatbázisokat, hogy a felhasználók tisztában legyenek a lehetőségeikkel, hogy ezek hogy működnek, hogy ezek működnek, hogyan lehet őket használni, és eleve, hogy maguk az oktatók is beemeljék ezeket az oktatásba, hogy így kérjék számon, hogy elérhető ezen a linken, ottról is olvashatod a fejezetet, erről beszélünk majd a következő órán, stb. Úgyhogy ez egy fajta új kihívást is jelent a könyvtárak számára. Egy új réteget kell megszólítani, nem azt, akit eddig megszólítottunk a Wiley-s folyóiratokkal, meg a Scifinderrel, mert ők más réteg volt, mint akit el tudunk kérni a kortárs kiadónak a portfóliójával. És akkor itt térünk át az Arcanum digitális tudománytárra, ami az egyik legújabb fejlemény az EISZ életében. Ugye az elmúlt években az Arcanumot 100% központi támogatással biztosította az ECSZ. Ez azt jelenti, hogy az intézményeknek nem kellett semmilyen anyagi kötelezettségvállalást tenni az ADT előfizetése érdekében, és ez egyik szempontból egy nagyon szerencsés dolog. Nagyon-nagyon sok intézmény volt, szám szerint 93 a 250-ből, tehát nem arányában nem kevés, akik kizárólag olyan tartalmakat igényeltek az EISZ keretében, amikhez nem kellett nekik önrészt befizetni. Tehát csak 100%-ban támogatott. Pontosan tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon nagy réteg van, aki kizárólag ezért volt az EISZ-nek az intézményi körében. Tehát pontosan tudjuk, hogy ez egy probléma, hogy az ADT szolgáltatás most nem hozzáférhető. Ugyanakkor abban is tisztában vagyunk, hogy ez, ami eddig volt az elmúlt 4 évben, az egy kényszer megoldás volt. Tehát az véleményünk szerint nem egy járatú az ADT esetében, hogy az EISZ az kifizet egy összeget, és az intézmények ennek keretében hozzáférnek, ha éppen hozzáférnek. Tehát az ADT nem az a típusú adatbázis, aminél ez egy járható út. Ezt az EISZ program, tehát egy nagyon-nagyon hosszas vita után és egy nagyon-nagyon éles szavazásban úgy döntött, hogy az ADT-t nem tudja úgy bevenni az EISZ az adatbázisok körébe, hogy arra önrészt szedjen be, mert ugye azon kell elgondolkoznunk, egyrészt, hogy mennyit fizetünk, a szerződéseink fenn vannak a honlapon, bárki megnézheti. Ugye azt látjuk, hogy ez a módszer, amit az elmúlt 4 évben alkalmaztunk, ez nem egy fenntartható módszer. Ugye, ha megnézzük, hogy mennyit fizetett 2016-ban, ez csak az EISZ-es előfizetés az Arcanumnak, tehát ebben nincsenek benne a pályázati pénzek, az egyéni előfizetések, bla 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 bla. Ha megnézzük a KSH-ba, nyilvánosak a cégadatok, bárki megnézheti, hogy mikor milyen osztalékot vesznek ki, ebben biztos a olvasó szolgálatos kollégák itt segítenek a céges adatbázisokból. Én megnéztem egyébként. De ha megnézzük, 2016-ban volt 65 milliós a szerződésünk, 2019-ben volt 127 milliós a szerződésünk. Ez azért nem egy alacsony árnövekedés, na mondjuk ki. Tehát, hogy ez a duplájára nőtt 3 év alatt, ez nem kevés. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy fenntartható, de nem csak ezért nem fenntartható, mert anyagilag úgysem, hanem azért, mert az ADT jellege miatt, hogy a programtervezés kimondott, ez egy közkincs jellegű dolog. Ugye, amikor arról diskurál az EMMI, meg az OSK, meg az összes létező szereplő, meg az összes szakmai szervezet, hogy a digitalizálási stratégia az annyira kéne, és ezt ki kell, és már van, de nincs, de van, de még sincs, de mégis van 3. Már ilyen átfogó jellegű tervek vannak, akkor én ezt azért nem értem, mert az országnak van egy digitalizálási stratégia, ez az, hogy fogunk egy privát céget, odaadjuk neki azt az anyagot, amit mi évek óta őrzünk gondosan, és azt csinál vele, amit akar. Ez az országnak a nemzeti digitalizálási stratégiája, és azt csinál, amit akar. Lekapcsolja, ha akarja, elkérte 127 millió forintot, ha akarja, félretájékoztat, ha akar, nem mondanám, hogy ilyen volt, de akár ilyen is előfordulhatna, ha akarna, és úgy válogatja az előfizetésileg az intézményeket, úgy dönt mindenre, hogy akar. Én nem végeztem erre vonatkozó felmérést, de ha meg kéne tippelnem, hogy az ADT mekkora százaléka származik közgyűjteményekből, akkor azt gondolom, hogy egy 95% fölötti arány egy alsó becslés lenne. Tudom, hogy más forrásokból is vannak anyagaik, és azzal is tudom, hogy nagyon-nagyon sok munkát beletettek. Tehát most félretesnélesség nem leszólni akarom a céget. Nagyon precízen, nagyon sok munkát, nagyon sok után, és megcsináltak azt a munkát, ami igazából nem az övék kellett volna, hogy legyen. És olyan az érzésem, mintha a magyar közösség ebbe úgy beleállt volna, hogy nekik ez jó, tehát nekem kényelmes, hátradőlök, kifizeti az EISZ, vagy aki épp kifizeti, engem ez nem zavar, de ez nem jó. Tehát értsük meg, hogy ez nem egy fenntartható dolog, ezzel akkor is szakítani kell, hogyha lenne rá forrásunk, mivel nincs rá forrásunk, ezért ez a választási lehetőség most nem áll az EISZ előtt. Tehát így módon, amit az elmúlt 4 évben hallgattunk a programtársadalmat, hogy ez nem állapot, az most tényleg nem lett állapot, most jelen pillanatban nincs előfizetés. Azt érezzük mi is az EISZ részéről, hogy azért voltak, tehát hogy különböző okok miatt itt a kommunikáció a mi részünkről sem volt annyira gördülékeny, mondjuk az Elsevier-es tárgyalás esetén. Ettől függetlenül szeretném jelezni, hogy ez pont egy ugyanolyan helyzet. Nem tudjuk, mi lesz a vége, de azért azt érzékeljük, hogy ennek köszönhetően, hogy kimentek ezek a hírek, hogy tényleg megtörtént egy ilyen szakítás, eljutott a sajtóhoz, eljutott parlamenti felszólalásra az ügy. Tehát, hogy mintha a döntéshozók is kezdenének ugyanúgy észbe kapni, mint az Elsevier esetén elkezdtek észbe kapni. Ugye tényleg, hát itt bele kéne állni valamibe, kéne egy döntésre jutni, kéne valami egységes döntés kellene. És ezért gondolom azt, hogy bár itt nem volt lehetőségünk olyan konzultációkat tartani, mint a másik esetben, de ez a kialakult, hogy ugyanúgy egy közös szakmai állásfoglalást igényel, és ahogy a Tailwind Francisnél, az Elsevier-nél, minden egyes könyvtár végig tudja gondolni, hogy mi a jó neki, rövid, meg középhosszú, meg hosszú távon. A. Előfizetek egyénileg, és akkor a cég fenntartja magát, meg van a bevétel, aztán vagy van hozzáférés, vagy nincs, a szomszéd tehene meg, csináljon, amit akar. Vagy B. Országos szinten kiállunk, és azt mondjuk, hogy a könyvtáraknak ez az érdeke, és ezt várjuk el. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez már megint csak egy nagyon-nagyon sok szereplős történet lesz. Egyelőre nem tudjuk, mi lesz a kifutása. Mi kommunikáltuk az EISZ-nek az álláspontját, a lehetőségeit 2020-ban. Nem tudjuk biztosítani az Arcanum digitális tudománytár hozzáférését az intézmények számára. Nem indítunk rá közbeszerzést, nincs fedezetünk hozzá. És őszintén szólva az előbb elmondottak alapján azt is gondoljuk, hogy van erre sokkal jobb megoldás is, mint az, hogy az EISZ kiír egy újabb közbeszerzést. Mindenkinek a fantáziájára bízom, meg a vonalvezetési tehetségére, hogy vajon mekkora összeg lenne az. Határon túli intézmények az EISZ-ben. Ez ugye két dolognak köszönhető. Korábban is voltak határon túli magyar intézmények az EISZ-ben, de nagyon korlátos számban. Egyrészt annak köszönhető, hogy egyre több magyar adatbázis jelent meg, amikre igényük van, tehát mondjuk egy határon túli magyar települési könyvtárnak nincs szüksége a Sage folyóiratokra, ezt beismerjük. Másrészt pedig az, hogy az NKF egy külön céltámogatást biztosított tavaly és idén is ezeknek az intézményeknek, tehát az ő számukra az EISZ biztosítja a hozzáférést, nem szükséges önrészt fizetniük, ez a határon túli céltámogatás keretében biztosítjuk. Tavaly 26, idén pedig 40 intézmény, ezek között a határon túli magyar felsőoktatás, egy-két határon túli magyar múzeum, határon túli magyar közkönyvtárak és egy-két kutatóintézet szerepel. Ők kizárólag a magyar tartalmakhoz férnek hozzá, egy-két kivétel, akik ugye már korábban is az EISZ körében voltak, ők tovább viszik a nemzetközi előfizetéseiket, például a Sapientia Erdélyi Tudományegyetemnek vannak külföldi adatbázis előfizetése is. Ez azt jelenti, hogy a nagyjából 2 milliós határon túli kárpát-medencei magyarságnak tudjuk biztosítani a szakirodalomnak, a magyar nyelvi szakirodalomnak az online hozzáférését, ami viszont az ottani könyvtárnak jelent egy olyan szolgáltatási lehetőséget, amit korábban nem tudtak biztosítani. Tehát nagyon bízunk benne, hogy ez egy olyan lehetőség az ottani egyetemeken, könyvtárakban, amire felfigyel majd a határon túli magyar közösség, és egy picit jobban elősegíti a könyvtáraknak is a túlélését és a használatnak a növekedését, és egyáltalán egyfajta ilyen modernizálást. Ezt érezzük, hogy az ő részükről is ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat még, meg a mi részünkről is egy hosszú tanulási folyamatot. Igen, egy picit máshogy kell kommunikálni a lehetőségeket, mint a többi intézmény számára. Ugye nagyjából ez a kör, aki a céltámogatás keretében hozzáférhetjük, még van egy-két ilyen lukas régió, ahol próbálunk kapcsolatot felvenni, ez nem mindig olyan egyszerű, mint gondolná az ember, tehát voltak sikertelen kapcsolatfelvételi kísérleteink is intézményekkel, de próbáljuk az ilyen nagyobb tömb magyarsággal rendelkező területeket lefedni, a hozzáférést biztosítani, és tényleg az a célunk, hogy mind a 2 millió határon túli kárpát-medencei magyar hozzáférhessen ez a 8000 e-könyvhöz, amit az EISZ 2020-ban biztosítani tud. Olyan szempontból egy picit kiszámíthatni, hogy ez egy éves céltámogatás minden esetben az NKFIA részéről, tehát mi nagyon bízunk, hogy jövőre is tesz, de hát erre ígérvényünk, papírunk nincsen. És egy kicsit kitérve ennek kapcsán az EISZ-es rendezvényekre, ugye aki már régebb óta nyomon követi az EISZ életét, az pontosan tudja, mondjuk 3-4-5 éve heti rendszerességgel voltak információs napok, amikor eljöttek a kiadók, bemutatták a terméket, elhozták a kis ajándéktáskát, meg nem tudom mi. Tavaly már ezt kicsit visszavágtuk, tehát hogy nem, már ugye annyi már 70 adatbázis, már annyi kiadó van, annyian szeretnének infonapot tartani, tehát erre már nincs kapacitásunk. Egy-két nagyobb külföldi rendezvényt tartottunk, és egy-két kivételt tettünk információs napok keretében. amiknek minden különböző okai voltak, és emellett viszont nagyon-nagyon nagy számban tartottunk kihelyezett képzéseket, bemutatókat a határon belül és határon túl intézmények esetén is. Na most jelen pillanatban ugye az EISZ intézményi koordinációs osztályán két fő könyvtáros dolgozik, Sütő Péter és jó magam, tehát azért azt érezzük, hogy ez egy kevésbé fenntartható dolog, hogy többen is vannak az osztályon, félretés ne essék, csak ugye könyvtári szakember, aki mondjuk egy ilyen képzést meg tud tartani, abból jelen pillanatban kettőt tud felmutatni az osztályunk sajnos. Ez sajnos így, ha megnézzük, ez azt jelenti, hogy hetente máshova mentünk, ki ekkor, ki akkor. Ez így nem működik a jelen erőforrások mellett, úgyhogy szeretnénk egy picit még jobban arra bátorítani a kiadókat, hogy az információs napokat máshogy oldják meg, tehát mondjuk kihelyezve egy egyetemre, velük megbeszélve a szervezési dolgokat. Nagyon bátorítjuk majd a nem annyira a könyvtárosokat, hanem a kutatókat érintő ilyen how to publish workshopokat, amikkel be tudják mutatni a kiadók maguk is az open access szerződések lehetőségeit. Nagyon bátorítjuk az online tréningeket, amire már eddig is sok példa volt, és jó visszajelzéseket kaptunk, amikor épp jó volt az előadó. És idén nem fogjuk megrendezni a Focus on Open Science konferenciát sem, több okból. Viszont szeretnénk a kiadóknak, mert érezzük a részükről is ezt az igényt, meg egyébként a könyvtárosok részéről is érezzük az igényt, ugye épp a egyre bővülő portfólió, mert hogy milyen jó lenne találkozni a cégek képviselőivel, kicsit rákérdezni arra, hogy miért nem kapcsolják be az elérést, és így tovább. Szóval, hogy szeretnénk egy olyan lehetőséget, és egy kétnapos rendezvény keretében, amire meghívjuk a kiadói képviselőket, már körülbelül 15 kiadó visszajelzett, hogy itt lesz. És itt lehetőséget biztosítanánk arra, hogy egy helyszínen, egy időpontban mindenki az összes érdeklődő meg tudja kérdezni, amire szüksége van, és akkor nem hetente kell eljárni az akadémiai könyvtárba, meg ide, meg oda, amire úgy se engedik el a kedves kollégákat, hanem erre a két napra kell szabaddá tennie magát, ez májusnak az egyik utolsó csütörtök pénteke, és akkor ott szépen végig lehet járni az összes standot, meghallgatni az összes előadást, beülni a gépterembe, és részt venni egy workshopon, ahol megmutatják az adatbázis gép előtt, hogy hogyan működik, vagy az admin dashboardokat egy kicsit begyakorolni, hogy hogyan kell kezelni. A héten szeretnénk megnyitni ezt a... Ez most egy termék megjelenítés volt, igaz? A héten szeretnénk majd ezt megnyitni, de ez, bocsánat, ez tényleg az EISZ-hez hozzáték, tehát sokkal kevesebb rendezvény lesz idén az EISZ égisze alatt, mint az előző években volt. Ennek számtalan oka van, de az egyik legfontosabb az a kapacitásnak a hiánya. Nincs értelme úgy egy rendezvényt megtartani, hogy nem tudunk 100%-ban mögé állni. Ez nagyjából az a rendezvény kínálat, amit jó szívvel tudunk vállalni. Nagyon hálásak vagyunk a MOX-nak és a Semmelweis Egyetemnek is, hogy ők is segítenek ennek a szervezésében. Ez egy közös konferencia lesz velük, és bízunk benne, hogy majd nyáron levonjuk a tapasztalatokat, és akkor meglátjuk, hogy 2021-ben milyen kommunikációs stratégiával tud az EISZ működni.